Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével végződik majd az ukrajnai háború, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést, tette hozzá Szijjártó Péter. A tárcavezető bankokban tárgyalt újabb tájföldi beruházásokról és felsőoktatási együttműködésekről. A Financial Times névtelenséget kérő forrásai alapján arról számolt be, hogy Ukrajna megállapodott nyugati partnereivel abban, hogy a jövőbeni tűzszüneti megállapodások folyamatos orosz megsértését Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai támadással válaszolják meg. A terv célja az lenne, hogy egy jövőbeli orosz-ukrán tűzszünet betartását erővel is ki lehessen kényszeríteni, abban az esetben, ha Moszkva megszegi azt. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy hadserege legyőzi Ukrajnát a csatatéren, és készen áll a folytatásra, amíg el nem éri céljait. Amint megszületik a béke megállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatás is biztosítva lesz Ukrajna számára, jelentette ki a NATO főtitkára Kijevben, az ukrán parlamentben elmondott beszédében. Mark Rutte szavai szerint a katonai támogatást Ukrajnának azok a nyugati országok adják, amelyek az úgynevezett hajlandó koalíciójához csatlakoztak. Volodymyr Zelenszky azt mondta, folytatni kell a párbeszédet az orosz féllel a háború befejezésének lehetőségeiről, az Egyesült Államok részvételével, ugyanakkor Ukrajna nem kész megadni magát, jelentette ki az ukrán elnök. Korábban az oroszok azt ígérték, átmenetileg nem támadják Kijevet és az ukrán energetikai infrastruktúrát, de múlt éjjel véget ért a részleges tűzszünet. Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták Harkiv városát, a csapások a kritikus infrastruktúrát érték. 820 ház maradt fűtés nélkül a mínusz 20 fokban. A fővárost is nagyszabású támadás érte. Timur Tkachenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint 5 kerületben is csapásokat rögzítettek. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások már pályázhatnak a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 programra, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ezzel közel 2,5 millió forintban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén, tudatta Comba Sándor, 4 milliárd forintos keretből nyújtanak vissza nem térítendő támogatást. Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank, tájékoztatott az üzleti igazgatóság vezetője az M1 állami televízióban. Az uniós társfinanszírozású hitelkonstrukcióban csaknem 39 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá Kasziba Levente. Egy-egy vállalkozás 10 millió és 500 millió forint összegű hitelt igényelhet, és az előírások szerint legalább 30%-os energiahatékonyságot kell elérni a kiinduló állapothoz képest. Már pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a Demján Sándor program keretében megvalósuló minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program második ütemére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd 200 millió forint, a támogatási intenzitás 100%, önerő nem szükséges. A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű pénzforgalommal nem járó utalványt igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására. Ma a fiatalok legsúlyosabb függősége a képernyő függőség, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a szaktárca és a Betesda Gyermekkórház együttműködési megállapodásának aláírásán. Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, konzervatív becslések szerint a 8-12 éves korosztály minimum napi 5,5 órát tölt képernyő előtt. Az együttműködés keretében 40 szakmai szervezettel közösen elfogadtak egy 10 pontos kartát, amely ajánlásokat fogalmaz meg a képernyidő csökkentésére vonatkozóan. Masoud Pezeshkian iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését, jelentette az iráni félhivatalos Fars hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva. Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak, és hangsúlyozta, a síta állam nem fogad el semmilyen ultimátumot. Az iráni külügyminisztérium bekérette az uniós tagállamok teheráni nagyköveteit, miután az unió terrorszervezetté nyilvánította az iráni forradalmi gárdát. A teheráni vezetés további válaszintézkedéseket ígért. Kaja Kallas uniós főképviselő szerint a gárda fellépése és az iráni elnyomás nem maradhat következmények nélkül. Pénteken kezdődik a téli olimpia, Milánóban rendkívüli biztonsági készültséget rendeltek el, újabb biztonsági övezeteket jelöltek ki az olimpiai láng útvonalán és a versenyhelyszínek körül, több mint 90 ország sportolói és számos államfő érkezik a megnyitóra. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, további csapadékkal, az eső mellett havas esővel, ónos esővel, utóbbira és hóra az északi középhegység térségében nagyobb eséllyel lehet számítani. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 1, napközben aztán 3 és 5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember február 1-jei száma. A tartalomból. Engedjük, hogy az Úr új utakra vigyen. Beszélgetés Takács Anitával, a Szociális Testvérek Társaságának magyarországi kerületi elöljárójával. Az evangélium dallama. Püspökké szentelték és beiktatták hivatalába Bécs új érsekét. Tudatos értékválasztás a woke ideológia elhatalmasodásának korában. Beszélgetés Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszterrel. Ferences örömzene. Jubileumi koncert az autizmussal élőkért. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szecsődi Péter ceglédi plébános beszél a jegyes oktatásról.
Mint római katolikus pap, celebs életet élek, és ezért a házasságról személyes, saját életemben Nincs. Családban éltem persze, és a szüleimmel, testvéreimmel együtt, és ott nyilván megéltük a családot, de utána aztán egy másfajta életmódot élek. Érdekes volt ezzel kapcsolatban, jegyes pár pontosabban, amikor befejeztük az oktatást, a beszélgetést, én nem is szívesen nevezem ezt oktatásnak. Tehát a jegyes beszélgetéseket, mikor befejeztük fél év után, akkor addigra már persze nagyon jó kapcsolat alakult ki a csoport tagjaival, és hangosan a csoportban mondta, hogy hát atya, mikor először elkezdtük, akkor úgy jöttem ide, hogy mit tud nekem mondani egy katolikus papa házasságról? Hát soha nem tudta, hogy mi az. Hát beszélő arról, amit nem csinál. És most, hogy vége van az oktatásnak, hát én megköszönöm, mondta ő, mert olyasmiket hallottam, amit soha házas emberektől, családos emberektől nem hallottam. És aztán persze el is mondtam neki, hogy ez természetes, hogy így van. És ennek az oka az, hogy te felnőttél egy családba, van néhány ismerősöd, akik szintén családba élnek, és onnan valamiféle információt, tapasztalatot begyűjtesz. Ezek általában konkrét tapasztalatok, amit tele van alapvetően hibás következtetésekkel, megállapításokkal, és ebből te levonsz egy valamilyen képet a házasságról, meg családról, meg a másik emberről, minden. Én viszont egészen másként élem ezt meg. Én nagyon mélyről ismerek sok száz családot, nem egyet-kettőt, ahogy te. Én a családoknak, a házaspároknak a százait belülről ismerem. Azért, mert olyan kapcsolat alakul ki, ahol ők föltárják a belső életüket. És én ebből a sok-sok házasságból, családból látom azt, hogy mi és hogyan működik. És ezért te tényleg bizonyos értelemben szűkebb merítést kapsz, mint amit én kapok, és amit én tudok aztán továbbadni. És hát ennek a tapasztalatát mondanám el nektek, amit a jegyes oktatásban, beszélgetésekben felhasználunk. Ami számomra legfontosabb volt, az az, hogy a házasság és a család az az emberiségnek, a társadalomnak az alapja is, és a jövője is. És nyilván nekem, aki Isten arra küldött, hogy segítsem az embereket, az Isten igéjével és az Isten terve szerint vezessem őket, segítsek nekik Isten útján járni. Hát nekem elsőrendű feladatom az, hogy olyan házasságok legyenek, olyan családok alakuljanak, amik Isten terve szerintiek. És mivel a család és a házasság az a jövőnek az alapja, a következő generációknak, vagyis mondhatnám azt, hogy az egész társadalomnak meghatározója, hogy milyen emberek jönnek ebből ki, ezért számomra a család, a házasság az alapvető. Enélkül semmit nem tudok tenni. Én hiába hirdettem az igét akármilyen bölcsen és okosan, hogyha olyan emberek ülnek ott, akik a legelemibb emberi közösséget nem képesek megvalósítani normálisan. Hát előbb legyünk emberek, előbb legyünk normális emberek, aztán majd Isten kegyelmével leszünk többek is. Tehát a jegyes oktatás és a házasságra készítés számomra ezért nem csak hogy fontos, hanem ha a legnagyobb kudarcaim voltak is, mert hát nyilván mindig vannak, mert nem mindenki azzal jön oda, hogy ő most pozitívan akar változni, nem mindig sikertörténet, de akkor is, hogyha bármi történik, nem fáradtam ebbe bele, hogy mindent beleadni, mindent megpróbálni, hogy azokat az értékeket, ami az Isten terve, hogy ebből minél több valósuljon meg bennük. Mert ez maradandó gyümölcs, ennek van értelme. A párok, ti is tudjátok, hogy ahány annyi féle, és ebből a világból jönnek, ebből a világból. Milyen a társadalmunk, milyen az embereknek az egymásról alkotott véleménye, kapcsolatrendszerek, a házasságról alkotott vélemény, egyáltalán az elkötelezettségnek a teljes elvesztése, hiánya. Ezek mind-mind a mai társadalomnak és az egyéneknek a állapota, és így jönnek oda. Ráadásul vallásilag meglehetősen nagyok a különbségek. Előzetes ismeretek, és mi mindig csoportosan készültünk. Egyénileg is foglalkozok, hogyha valaki olyankor jelentkezik, amikor már a csoport elindult, és de mindig csoportosan készültünk, és az első alkalmak azok igazából nem is tartalmiak, már is nem úgy, hogy tételes témákat beszélünk meg, hanem az eleje az, hogy a csoport összeálljon. Egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki köztem és köztük. És ennek nagyon fontos összetevője a befogadó csoport. A befogadó csoport azok, akik a közösségnek a tagjai, ezek mindig házas emberek, házas párok, általában fiatalok, azért, hogy ne azt gondolják, hogy hát az öregek akarnak nekünk valamit adni. Nem, ezek fiatal házasok, akik Istenben elkötelezett, és mégis azért tapasztalattal is rendelkezők, akik először feladatuk az, hogy az egységet létrehozzák ebbe a csoportba, a bizalmi légkört, hogy itt nem leülünk és hallgatunk, hanem itt részesei vagyunk egy közös ügynek, egy közös tartalomnak, és ahhoz mindegyikünknek hozzá kell tenni egy kicsit a maga dolgát. Nyilván, hogy van, aki a témát hozza, van, aki megmagyarázza, és mi pedig a kérdéseinkkel, a meglátásainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy egy-egy témát minél mélyebben tudjunk körbejárni. Ennek a bizalmi légkörnek a megléte tulajdonképpen a feltétel annak, hogy az egész milyen sikerrel fog járni. Mert volt olyan eset is, hogy egy-két pár a csoportból érezhetően ők semmit nem akartak. Muszáj végigcsinálni, végig is csinálja, de szinte duzzogva ülték végig a féléves, mert általában ez egy ilyen féléves januártól júniusig tartó együttlét, hetente egy alkalommal, egy ilyen másfél órás együttlét, de ő idegen testként ült ott, és nagyon nehéz. Míg a többiekre is hat ez a passzív, szinte ellenálló légkör. De hogyha kialakul a bizalmi légkör, akkor szinte fantasztikus gyümölcsei teremnek ennek. És mivel vallásilag nagyon-nagyon nagy a különbség, a szórás, a jelenlévők. Van olyan, hogy az egész mindkét pár nagyon messziről jön. Éppen csak meg vannak keresztelve. Van, ahol az egyiknek mélyebb kapcsolata van valamelyik egyházzal, közösséggel. Van, hogy mind a kettő. Sőt, van olyan is, hogy nagyon-nagyon mélyen elkötelezettek. Itt én az ifjúsági csoportból együtt készülnek, találkozni, az valami egészen más. Ott mind a kettő Krisztusban él, egészen másként kell velük foglalkozni. Most, mikor ebből egy csoport lesz, hát akkor ez nagyon nagy szórás. Ezért el kell kezdenünk minden esetben, és erre meghívjuk azok, akik közelebb vannak Istenhez, meghívjuk, hogy ők segítsenek ebbe be a létükkel, a hozzászólásaikkal, és elindulunk a katekumenális úton, Isten megismerése, megszeretése, hogy miért fontos az, hogy mi onnan indítsuk el a dolgot, hogy Isten teremtményei vagyunk, és ő rólunk valamit már elgondolt, ő rólunk már teremtésbe valamit meghatározott. Tehát mi most nem kell elkezdjük kitalálni a dolgokat, sem a házasságot nem kell kitalálni, sem egymást nem kell, sem önmagunkat, semmit nem kell kitalálni. Egyszerűen meg kell ismerni, hogy az az Isten, aki megteremtett minket, az milyennek teremtett. Mi az ő terve? Hogy legalább ne fuseráljuk el azt, amit az Isten jól megalkotott, hanem próbáljuk visszaformálni magunkat arra, ami az Isten terve, mert akkor van identitásunk, akkor vagyunk azok, amiknek lennünk kell. Egyénileg is, és közösségileg is, vagyis a házasságban is, hogy azt értsük meg, hogy ő mit akar, ő mire teremtett. És hogyha ezt megértjük, hogy a teremtő Isten az, akinek ez a rólunk alkotott terve erre teremtett, akkor onnan kezdve csak egy dolgunk van, hogy ezt megvalósítsuk. Ráadásul, és ez majdnem azt mondom, hogy fölismerés egyik másik számára, ugyanis az Istent, meg egyházat, meg mindent úgy értékelnek, mint ami teher, nyűg, ami megerőszakolja az embert. Szóval rengeteg sok buta dolog, gondolat és zavar van a fejekben. Mikor rádöbbennek arra, hogy Isten mindent azért tett, hogy mi boldogok legyünk, mert szeret. Mert Isten a szeretet. És hogyha én a szeretet Istenre rátalálok, és tőle értem meg, hogy mi az én identitásom, azonosságom is. Mi az, ami az én boldogságom útja? Onnantól kezdve egészen másként kezdtek figyelni. Onnantól kezdve nem az volt a kérdés, hogy amit mondok, az igaz vagy nem, mert gyakorlatilag állandóan egy folyamatos visszacsatolás és kapcsolat az Isten terve és a mi életünk között. Onnantól kezdve elindul a társaság egy együtt haladás útján, együtt keresés útján. És onnantól kezdve ez az egész 6 hónapnak vagy 5 hónapnak legalább a felét kiteszi, hogy ezt az egész kérdést mindegyikünkbe, a legtávolabbba is valahogy kerüljön a helyére. Mert innentől kezdve lehet a házasságról beszélni. Az, amiért tulajdonképpen ide jöttetek. De hogyha ez az elején nincs a helyére téve, akkor ez szétesik, nincs az a kötél, ami ezt összetartaná a témákat, az igazságokat, a feltételeket és sok-sok mindent, ami a jó házassághoz, a boldog házassághoz kell. És ennek a nyomán aztán haladunk tovább azon az úton, hogyha Isten megteremtett, egyébként az első téma az, hogy honnan tudjuk, hogy egyáltalán biztosan van Isten. Mi az, hogy biztos van Isten? Azért, mert hiszed? Nem azért van, mert hiszed. Ha nem hiszed, akkor is van. Az, hogy te hiszel, az nem hoz létre semmit. Nem azért van valami, mert hiszed, vagy nem hiszed. Isten van. Ő az objektív van. Ez is mire rádöbbennek. Alig-alig van olyan, amikor az elején megkérdezem tőlük, hogy vagytok az Isten kérdéssel, hiszel, nem hiszel, akkor majdnem mindegyik azt mondja, hogy hiszel. Hisz. És akkor kérdezem, hogy miért? Mert úgy érzem. Rendben van. És hogyha nem úgy éreznéd, akkor nincs. Hogy van ez? És Isten van, vagy te hiszed? Vagy te érzed? Nem. Ez nem érzem múlik, hogy te érzed, hiszed, nem hiszed. Honnan tudjuk, hogy biztos van? Megint ez egy olyan fölismerés számukra, amikor rádöbbennek, hogy ja, tényleg. Hát akkor az egészhez másként kell hozzáállni. Na, így fölépítve, nem véletlen, hogy elég hosszan tart ez az egész, mire összerázódik, a Jézus Krisztuson keresztül eljutunk a megváltáshoz, Isten végtelen szeretetéhez, ami kiárad Jézus Krisztusba. Ezek mind-mind olyan témák, amiket a szívükre kell tenni, és hát ebben mondom, nagyon sokat segít, hogyha van egy olyan úgynevezett befogadó közösség, 1-2, esetleg 3 házas pár, akik folyamatosan ott vannak velünk. Tehát nem az, hogy ő egy-egy témát eljön és lead, nem, ők végig kísérnek az egész időszak alatt azért, hogy ők a családot képviselik, amiben a többiek fölnőnek. És aztán utána térünk rá a házasságra. De ekkor már, mire ide eljutunk, addigra már, amit én házasság definícióként szoktam nekik mondani, ami nyilván a Bibliában ilyen definíció nincs, viszont a Biblia rengeteg megnyilatkozásai, ami a házassággal kapcsolatosak, családházasság témájával kapcsolatosak, hát rengeteg ilyen van. Ebből egy olyan definíció, ami tényleg a lényegi tartalmat hordozza, és amikor ezt elmondom nekik, akkor egy olyan reménység látszik rajtuk, mert a házasságot soha senki nem szokta megfogalmazni. De definitíve szinte senki nem fogalmazza meg. Mondanak részleteket, ilyen, ez is van a házasságban, az is van, hát az, hogy szeretjük egymást, az mindegyiknél ott van. Jó, de mit, hogyan? Milyenféle szeretet az? Nagyon-nagyon fontos, hogy érezzék azt, hogy itt sajátos egyedi kapcsolatról van szó a házasságban, és nektek ezt kell megvalósítani. És akkor vesszük ennek az elemeit sorba, és ezek nyomán tényleg olyasmire döbbennek rá, amiben életükben nem gondolkodtak. Múltkor az egyik azt mondja, hogy na, akkor most már értem apámat meg anyámat. Eddig nem értette. Nem értette, hogy miért olyanok. Miért úgy viselkednek egy-egy szituációban egymással. Azt mondja, most már értem. Tényleg így van. Annyi rádöbbenésre lehet elvezetni őket, és persze arra garancia nincs, én is tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ők mindent jól fognak csinálni. nem, sok mindent ösztönösen csinálnak, és hiába még az is lehet, hogy az eszével még tudja is, de nem tudja átnyomni magán ezt az igazságot, és ott is az érzelmei meg az ösztönei dolgoznak, ahol nem annak kéne. Igen, hát ilyenek vagyunk, de nagyon-nagyon sokat lehet segíteni. És persze, mikor végre van így ezeknek a beszélgetéseknek, akkor igazából az utolsó beszélgetés az már csak az, hogy speciálisan Isten, aki szeret téged, a házasságban mit ad nektek? Nem egyikötöknek vagy másikotoknak, hanem mi az, amit a házasságban Isten ajándékoz nektek? Plusz. Ami túlmutat rajtad és rajtad, ami nem ti emberek vagytok, hanem ami a köztetek lévő Isten. Az egységetekben, a kölcsönös szeretetetekben megjelenő Isten. És hogyha erre tudtok figyelni, és ezt ott tartani magatok között, akkor lesztek boldogok. Hát Isten a boldogság forrása. Nem egyszerűen van, ő forrása mindennek. És hogyha a forrástól leszakadtok, akkor ne csodálkozzatok, hogy szomja haltok. A forrást mindig ott tartani, tisztán tartani. És hát ennek az eszköze, hogy ott, ahol lehet, nem mindegyik, hogy utána folyamatosan kapcsolatban maradni velük. Beépíteni őket a fiatal házasoknak a csoportjába, folyamatos találkozással, nem probléma megbeszélés, nem probléma megoldás, nem is tanítások, hanem a közös tapasztalat segítse őket abba, hogy mindenkor megmaradjanak. Egyház közösségébe, egymás szeretetébe, és a házas közösségbe azért, mert az ad nekik egy biztonságot, hogy nincsenek kiszolgáltatva a társadalomnak, a világnak, hanem mi egyek vagyunk Istenben, és együtt tudunk haladni és egymást segíteni. Ez egy óriási nagy biztonságot ad. Tehát a házas közösség, és itt külön a fiatal házasoknak a csoportja, az rendkívül fontos, mert nem engedi, hogy szétessenek utána, hanem szépen összetartja őket, és vezeti, és jönnek azért a problémák, és azt meg lehet mindig beszélni. Úgyhogy nekem sok-sok szép kudarcok mellett is az egyik legértékesebb tevékenységemnek tartom épp a családokkal, a házasságokkal való foglalkozást.
Kedves hallgatóink, Szecsődi Péter, Ceglédi plébánost hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Barró Zsuzsa Áfonyka című meséjének 5. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
3. fejezet, amelyben Áfonyka kénytelen varázsolni, pedig nem is tud. Áfonyka kiért egy barátságos tisztásra. Nagyon szép üdetisztás volt, olyan éneklése táncolásra való éppen. Már neki is kezdett volna, amikor a tisztás másik végében egyszer csak feltűnt egy görgeteg, vagy fergeteg, valami fehér hömpölyeg, és mintha a görgetegből, vagy fergetegből itt-ott kikandikált volna egy-egy fül, egy szál bajusz, egy farkinca. A fergeteg, vagy görgeteg vészesen közeledett, majdnem elsodorta Áfonykát. Hé! Kiáltotta Áfonyka. A hömpölyeg szétvált, és a tündérke előtt ott állt két látszólag teljesen egyforma nyúl. Na hát, milyen egyformák vagytok, mondta Áfonyka. Címin a pályán, mondta barátságtalanul az egyik nyúl. Nem tündér? Kérdezte bátortalanul a másik nyúl. Erre az egyik nyúl csúfondárosan mosolyogni kezdett, a másik meg zavarta lesütötte a szemét. Áfonyka, most, hogy jobban megnézte őket, az egyiknek kifejezetten kötekedő ábrázata volt, a másiknak pedig határozottan szelíd. Ja, olyasmi, mondta fintorogva a kötekedő ábrázatú, aztán Áfonykához fordult. Te valami tündér vagy? Erdei, bólintott Áfonyka. Áfonyka vagyok, tette hozzá. Az én nevem Boncida, mondta a szelíd ábrázatú nyúl. Ez meg itten a testvérem Hencida. A kötekedő ábrázatú nyúl kurtán biccentett, aztán kihívóan méregetni kezdte Áfonykát. Na te, micsonyka, mondta. Ha tényleg valami tündér vagy, akkor változtasd őt sárgarépává. És szelíd ábrázatú ikertestvérére mutatott, mert hogy ikrek voltak. Nem tudok varázsolni, mondta Áfonyka, és ez igaz is volt. Vagyis tulajdonképpen az az igazság, hogy még soha nem próbálta. Eszébe sem jutott. Legalábbis úgy nem. Úgy nem, azt mondja, ismételte meg csúfolódva a kötekedő ábrázatú nyúl. Hallod ezt? Jó szöveg! Kár, mondta sajnálkozva a szelíd ábrázatú nyúl. Visszavarázsolhattad volna a kapufáinkat. Arról nem is beszélve, mondta a kötekedő ábrázatú. Valaki elvarázsolta őket? Kérdezte Áfonyka. El, bólintott a szelíd ábrázatú. Eltüntette. Mind a négyet, tette hozzá a másik. Négy szép nyírfát, sóhajtotta a szelíd ábrázatú. Tabellástul mindenestül, elnyerte őket a föld, mondta a kötekedő ábrázatú nyúl. Vagy valaki, mondta a szelíd ábrázatú nyúl. Nem te voltál? Kérdezte hirtelen a kötekedő ábrázatú nyúl Áfonykától, és összehúzott szemmel nézett rá. Még hogy én, lepődött meg Áfonyka. Nem, dehogy, én különben is csak most jöttem, és tényleg mit keresel itt? Kérdezte gorombán a kötekedő ábrázatú nyúl. Semmi különöset, válaszolta Áfonyka. Csak éppen ide fújt a szél, és gondoltam, körülnézek egy kicsit. Na hiszem, horkantott a kötekedő ábrázatú nyúl. Egy kóbor tündér, nem csípjük az ilyeneket. Én csípem őket, mondta halkan a másik nyúl, de az is lehet, hogy csak magában, mert úgy látszik, senki nem hallotta meg. Lehet is sétálni lefelé a pályáról. A kötekedő ábrázatú nyúl még valami újabb gorombaságot készült mondani, de Áfonyka kíváncsian megkérdezte. Milyen pálya? Hát futballpálya, vágta rá a kötekedő ábrázatú nyúl. A mi futballpályánk? A mi néhai futballpályánk, mondta a szelíd ábrázatú nyúl, aztán sóhajtva hozzátette. Csak volt futballpálya, csak voltunk futballisták, és bánatosan lekonyult a füle. Mi az a futball? Kérdezte Áfonyka. Nem tudod, mi az a futball? Csodálkozott a szelíd ábrázatú nyúl. Nem, mintha te tudnád, te, falábú! Jegyezte meg a kötekedő ábrázatú nyúl. Aztán Áfonykához fordult. Mi az? Te még mindig itt vagy? Na, nyomás! Kösd útilaput a talpadra! Húzd fel a nyúlcipőt!
Tessék!
Mondta a szelíd ábrázatú nyúl, és szolgálat készen átnyújtott Áfonykának egy pár kissé viseltes lábbelit.
Elfogadom, köszönöm szépen, örült meg neki Áfonyka, már úgy is nagyon fázott a lábam.
Mindjárt fel is húzta. Pont jó volt rá.
Nagyon kedves vagy, mondta a szelíd ábrázatú nyúlnak.
Boncida a szelíd ábrázatú nyúl elpirult. Hencidának, a kötekedő ábrázatúnak pedig mérgében vörös lett a feje.
Mit csinálsz, te szerencsétlen?
Súgta oda összeszorított fogai közül Hencida a testvérének, és megcibálta a fülét.
Most miért? Hát te mondtad,
válaszolta megbántódva Boncida.
De nem úgy értettem. Akkor minek mondtad? Ez csak egy mondás, hasonlat. Képes beszéd, átvitt értelem, nem csoda, hogy olyan béna verseket írsz. Látszik, hogy fogalma sincs a költészetről. Nagyon is van fogalmam. Az enyém az költészet, amit te csinálsz, az csak rímfaragás. Az enyém, az az igazi költészet, amit te csinálsz, az csak sóhajtozás. Te írsz béna verseket, te rímpecér. Nem, hanem te, bájdalár.
Már megint majdnem egymásnak estek, úgyhogy Áfonyka gyorsan megkérdezte.
Verseket is írtok?
Én írok verseket, mondta Hencida. Amiket ez ír, azok csak szösszenetek.
Igenis, hogy versek, mondta Boncida. Amiket ő ír, azok csak pöncögések.
Szívesen meghallgatnám, mondta Áfonyka. Szeretem a verseket.
A nyulak egymásra néztek.
Hát jó, mondta Hencida. Hogy lásd, kivel van dolgod, kapsz még egy lehetőséget. Te lehetsz a zsűri.
Rendben van, állt rá Áfonyka. Mi lesz a dolgom?
Te mondod meg, hogy melyikünké a jobb.
Jól van, mondta Áfonyka. Halljuk, halljuk!
Na, ezt hallgass meg!
Hencida előre szökkent, mély levegőt vett, kidülesztette a mellét, és nagy hangon szavalni kezdett.
Makáma, a tavaszi labdarúgó idény kezdetéről, írta Hencida a csodanyúl. A fák kérem szépen rügyeznek immár, és a patak sincs befagyva, ha teszem azt innál. Az időjárás nem ronda, tavasziasnak mondható, direkte. Vidáman száldos többek közt a lepke, a nyúl csak ámul, mancsot ölbe tesz, és azon tűnődik, hogy hogy is mondják azt, amit a patak csinál, amikor épp nincsen befagyva. Ja, megvan, csörgedez, mert nagyon jól néz ki momentán a táj, amit ha költő vagy, kell, hogy konstatálj. Tavasz van, bezony. Kezdetét veheti végre a várva várt tavaszi labdarúgó szezon. Úgyhogy a futballlabdán rugdalgatván ott termek azonnal a zöldgyepem, hogy a pontot az íre föltegyem. Hencida most megmutatja, hogy játsszák a focit. Bámuljatok rám, mint az új kapura, bocik. Egy új kapu, hú, az kéne tényleg, de nem is ez a lényeg, hanem mi a lényeg? Hogy nem érdekel engem a toplista. Leakasztom a szögről a stoplistba, és már vissza se kell, hogy akasszam. Ez a jó abban, hogy tavasz van.
Kedves gyerekek, Varó Zsuzsa Áfonyka című meséjének 5. részét Füranikó olvasta fel nektek. Aludjatok jól, elmondjatok szépeket.
Holnap után nagy ünnep lesz majd mi nálunk. Holnap után mindenkit vendégül látunk. Legyen hát szerencsénk hozzád, és szeretnénk, várunk a szívünk nyitva. Jó szó, mint vízfolyás, jó étel, tízfogás, és közben szép muzsika száll. Holnap után tőlünk lesz hangos e ház. holnap után együtt lesz mindenki végül. Holnap után a jó kedvtől minden megszépül. Terített asztalok, a pohár is mind ragyog, felzeng a dal ebéd után. Nyílnak az ablakok, a kíváncsi fej de sok, így lesz majd szép a délután. Holnap után tőlünk lesz hangos e ház. Holnap után eljön majd minden barátunk. Holnap után talán még táncot is járunk. Nagy lesz a vigalom, s hogy jó lesz, én már tudom, a jó kedvét régi hagyomány. Nem lesz nagy hírverés, de várunk rád újra, és hozd el, kit szeretsz igazán. Holnap után tőlünk lesz hangos e ház. Holnap után a jó kedvtől zeng majd e ház.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában, a Szent Miséről, a kánonig jutottunk el. Erről a kánonról Tarjányi Zoltán professzor úr misekalauz című művében ezt írja. Több jelentésű szó. Elsődlegesen szabály a tartalma, utalva arra, hogy az egyház legnagyobb kincsét, az eukarisztiát csak szigorú szabályok szerint szabad bemutatni. De a második jelentése is fontos, adományt, köteles hódolatot jelent. Az egyház hitében e cselekmény alatt történik meg maga a megváltói áldozat, a hívő közösség papja, e szigorúan szerkesztett hálaadó imádság által lép be Krisztus áldozatába, mert ebben az áldozatban, ebben a krisztusi műben válik tökéletesen egyé Isten és ember. Mi a kenyér és a bor jelzés rendszerével mindenünket Istennek adjuk Krisztusban, az Atya pedig mindenét nekünk adja egyszülött fia megváltó áldozatában. Így nyugodtan mondhatjuk, bár a történelem során sokféle módon is nevezték a Szentmisének ezt az imáját, könyörgésnek, orációnak, hogy a kánon kifejezés tartalmazza legteljesebben a lényeget, a szabályozott áldozati imádságot megjeleníti, Krisztus megváltó áldozatát, s ebben egyesül Isten a történelemben élő emberrel, az egyház hívő közösségében. Talán egy kicsit másként, de a lényeget tekintve ugyanígy szól Dobszai László tanár úr az eukarisztikus áldozatról. Ő azt hangsúlyozza, az eukarisztikus áldozat mindnyájunk áldozata azáltal, hogy saját magunkat is átadjuk Istennek. De egyébként most Jézus s az ő megbízásából az egyház, illetve szentségi fölhatalmazásánál fogva egyedül a pap fogja elvégezni. Mit is jelent ez a megfogalmazás? Azt jelenti, hogy a pap, mint Krisztus képviselője, megszemélyesítője, maga mutatja be az áldozatát, és nem kell a hívőknek vele együtt mondani a kánon szavait. Megjegyzem, erről már sok-sok előadással ezelőtt beszéltünk. Mi a híveknek a feladata? Tanár úr erre így válaszol, mi három részben egy-egy akklamációval, fölkiáltással tanúsítjuk, hogy egyek vagyunk azzal, ami történik. Mi ez a hármas fölkiáltás? Először is a prefáció végén a Sanctus, a Szent Szentet énekeljük. A kánon közepén megvalljuk, hogy e cselekedettel Krisztus halálát hirdetjük, és föltámadását magasztaljuk, amíg el nem jön. És a doxológia befejezéseként hangos ammennel fejezzük ki egyetértésünket. Tanár úr, ezután az eukarisztikus ima a kánon három részéről beszél. A prefációról, aztán az átváltoztatásról, és végül pedig az áldozásról. A következőkben térjünk vissza egy kicsit Tarjányi professzor úr könyvére, mert ő így fogalmaz a Szentmisében, immár harmadszor hangzik el az Emmanuel gondolata, velünk az Isten, amikor a pap azt mondja, az Úr legyen veletek. Látható ebből tehát, a liturgia minden nagy egységében tudatosítja velünk, hogy a mi Emmanuel Istenhez, az igaz Istenhez tartozunk, aki ember szeretetét megtestesüléssel és megváltással nyilatkoztatta ki. A prefáció második felszólítása így hangzik. Emeljük föl szívünket. Ez a felszólítás már az első századokban is megvolt, Hippolitus kánonjában is, több írásos hagyomány igazolja tehát az ősegyházi eredetét. Jeruzsálemi Ciril pedig a IV. Század második felében így magyarázza ezt a fölhívást. Ebben a magasztos órában mindenkinek Isten felé kell fordítania a szívét. Ezért nyomatékosan megparancsolja az áldozatot bemutató pap, hogy igyekezzünk megszabadulni most az élet gondjaitól, a mindenféle fajta kicsi bajoktól, és forduljunk az ég felé, az ember szerető Isten felé. Ne legyen tehát a jelenlévők között senki, aki csak szájával válaszolja, fölemeltük az Úrhoz. Istenre kellene minden időben gondolnunk, de ezt tudjuk, emberi gyarlóságunk miatt lehetetlen. Legalább ebben a magasztos órában tegyük meg ezt hiánytalanul, fejezi be mondatát jeruzsálemi Cirill. A harmadik és utolsó felszólítás pedig, mint egy rávezet a prefációra. Adjunk hálát Urunknak Istenünknek, a mi válaszunk méltó és igazságos, vagyis egyetértünk a hálaadás gondolatával, annál is inkább, mert a hálaadás, mint ahogyan már elmélkedtünk is róla, nem más, mint belekapcsolódás Jézus megváltói áldozatában. Ezt az utolsó felszólítást Tarjányi professzor úr szerint talán úgy is lehetne fordítani, hogy egyetértünk, hogy ünnepeljük az eukarisztiát. És most következik a tényleges prefáció, az előszózat, valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Örökisten. Ebben a kikristályosodott formában rögzül, hangsúlyozza a professzor úr, az első századok gyakorlata, amikor hosszú, hálaadó imádságok vezették be az átváltoztató imádságot. Az első időben ez spontán ima volt. De, mint minden szokás egy idő után, ez is kiformált egy visszatérő gondolatsort, valamint egy állandó szerkezetet. Ezen állandó bevezetés után pedig két egységből tevődik össze a szerkezete a prefációnak. Előbb az ünnep, a liturgikus idő szerint megokoljuk a hálánkat, majd a szentek és az angyalok kórusához társulunk. Az állandó tartalmú bevezető ima után pedig szól a professzor úr, az aktuális hálánkat rújjuk le az Atya iránt. A legrégebbi ránk maradt misekönyv, első Leó pápa szakramentáriuma 267 féle hálaadást tartalmazott az 5. század közepén. Tehát advent, karácsony, vízkereszt, nagybőjt, húsvét, pünköst, stb. Már akkor minden ünnepkörben külön megfogalmazták, miért ad hálát az egyház a szentmisében. Egyszer azért, hogy időt kapjanak Istentől a bűnbánatra, máskor azért, mert elküldte a szent lelket. De ebben a 267 prefációban benne voltak az apostolok, a vértanúk, és természetesen a szűzanya is. Ő miattuk is hálával tartozunk, mert isteni kegyelemmel, együttműködésükkel fölrajzolták előttünk a Krisztushoz tartozás realitását. Ahogyan Jézus Krisztus eszményeit meg lehet valósítani, nem beszélve célba érésük után a mennyei közben járó szerepükről. Ezután annyira elszaporodtak a prefációk, hogy a milánói, az ambrózián liturgia minden szentmisében külön hálaadást rendez. Gelázius pápa 496-ban halt meg, 54-re csökkentette a számukat. Később Nagyszent Gergely pápa 604-ben halt meg, csak 10-et engedett. E szabad versű megfogalmazások csak e század közepétől kezdtek el sokasodni a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja 83 féle prefációt közöl. Az e század azért így hangzik, mert a professzor úr még a múlt században írta a könyvét. Kedves rádióhallgatók, innet folytatjuk majd elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!